konzervatóriumba Kassán színész palántákat, és velük csináltam egy kabarét. Egy klasszikus nóti vadnai kabarét, ami arról szólt, hogy megismertessem ezekkel a fiatalokkal ennek a zsánernek a lényegét. Hogyan kell egy kabarét játszani? Hogyan kell a nézőkhez úgy közel férkőzni, hogy ne legyen tolakodó, ne legyen öncélú, ne legyenek a dolgok öncélúak, hogy elfogad ható legyen az, amit ők játszanak, mert ezt a zsánert nagyon nehéz játszani úgy, hogy ne legyen öncélú, mert tengelyélen fut.
11 órától kapcsolat című műsorunkkal jelentkezünk, melyben bemutatjuk a most indult otthoni energiatároló programot, és szó lesz még a Miskolci Szimbiózis Alapítvány évértékelőjéről is. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az alapvető európai értékekhez való visszatérés szorgalmazzák Németország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország püspöki konferenciájának elnökei. A Rómában közzétett közös felhívásukban hangsúlyozták, a jelenlegi világhelyzetre tekintettel az emberek nem veszíthetik szem elől Európa lelkét. Erőszak és háborúk által kettészakított és polarizált világban élünk, áll a nyilatkozatban. Ebben a helyzetben Európának újból fel kell fedeznie a lelkét, hogy megadhassa a világnak a közjóhoz való elengedhetetlen hozzájárulását. A Remény ereje című felhívást Georg Wetzing, a német püspöki konferencia elnöke, Tadeusz Vojda lengyelések, valamint Matteo Zuppi olasz és Jean-Marc Avelin francia bíboros írták alá. Tegnap a megváltozott világrendről és az Európai Unió ebben elfoglalt helyéről szóló előadással nyitotta meg a holnapig tartó müncheni biztonsági konferenciát a német kancellár. Friedrich Merz beszédében a Guardian tudósítása szerint többször is bírálta a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt az uniós döntések blokkolása és moszkvai útjai miatt. Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a közelgő magyar választásban, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátság vezetéken, noha annak műszaki akadálya nincs. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Agnasz latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, akik meghaltak a háborúban. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal. Ennek értelmében az USA-ba irányuló tajvani export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Megjelent a magyar közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellett azt vállalta a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2%-ra csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Idén már csak nem 70 ezeren kérték az anyukáknak járó kedvezményeket online a NAV-nál. A Nemzetgazdasági Tárca azt közölte, tavaly mintegy 240 ezer három vagy több gyermekes anya töltötte ki az adóelőleg nyilatkozatot. Újabb 5 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság tegnap, így már 21 párt és 12 országos nemzetiségi önkormányzat került a nyilvántartásba. Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt kongresszusának, hogy a szocialisták ne indítsanak országos listát és jelölteket az idei választáson. A kormányváltás érdekében minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki indulót kell támogatniuk 4 egyéni jelölt kivételével. Ez szerepel a tervezetükben. Első fokon 7 év fegyházra ítélte a bíróság Ceglédi Csabát költségvetési csalás és bűnszervezet működtetése miatt. A politikus feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet még nem jogerős, az ügy várhatóan másodfokon folytatódik. Határozott fellépést vár a kormánytól a kitörés napjára szervezett neonáci emléktúrák ellen a mazsi hisz. A kitörés napjának évfordulóján a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége fontosnak tartja, hogy a budapesti német és magyar védőrség katonai akciója megtisztulhasson a rárakódott neonáci színezettől. Eltűntként keresi a rendőrség Pesti László dokumentumfilmest, a Pesti Fekete Doboz alapítóját. A körözést az első kerületi rendőrkapitányság rendelt el. Az eltűnés dátumának február 9-ét hétfőt adták meg. Robbanás okozhatta a 4 halálos áldozatot és több mint 20 sérültet követelő épület tüzet Budakeszin. Az ügyben büntető eljárás indult közveszélyokozás gyanúja miatt. Végül az időjárásról, derült lesz az ég vastagodó fátyolfelhőkkel, de csapadék nem várható, a szél estére megélénkülhet. A csúcshőmérséklet általában 10 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Bércesi András vagyok. Eger kevés Kossuth-díjas művészt mondhat magáénak. Egyikük Szabó Attila, nyilván városszerte, sőt országosan ismert muzsikus, akit hol hegedűvel, hol gitárral a kezében láthat a közönség. Prima Primissima díjas, Eger díszpolgára. Személyesen is végigkövethettem pályája nagy részét klubokban, koncerteken, és örök emlék, amikor 2013 egy havas márciusi napján tudósítóként az ünnepségen hiába vártuk a Kossuth díj átadásán a parlamentben a Csíkzenekart. Erről is beszélünk majd a következőkben, és természetesen a készülő lemez anyagairól is, amelybe majd bele is hallgatunk. Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Szabó Attila, Kossuth díjas zenész, akit nagy szeretettel köszöntök, Isten hozott mi nálunk.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
Először induljunk el egy picit a Kályhától, a zenét hogyan szeretted, meg hogyan ismerted, meg nagyon sokan ismerik a történetedet, de azt gondolom, hogy úgy lesz kerek, hogyha úgy tudunk kiukadni a legújabb zenei produkciódig. Menjünk akkor vissza az időbe.
Hát, ha jól emlékszem, bár akkor még igencsak kicsin gyermek voltam, az első olyan közvetlen zenei élményem, ezt főleg az elmondásból tudom, meg hát, hogy sejpítettem, ezt azért mondom, mert később ennek lesz szerepe. Amikor megszülettem, és édesanyámék visszamentek dolgozni, ugye viszonylag gyorsan kellett akkor még a hölgyeknek, és nagyszüleimmel éltem. Nagymamám és nagypapám, aki katonatiszt volt, két világháborút végharcolt, de már ugye a fogai nem voltak az igaziak, és hát egy ilyen protézist használt. Amikor evett, de amikor nem, akkor nem használta. És azt vette észre, hogy ha ő énekel nekem a kiságyban, akkor én tök nyugodt vagyok. Ha nem énekel, akkor üvöltöztem, de hogyha énekel, és akkor így szépen lassan megismerkedtem Vitéz Homok Mihálynak a nóta kincsével, de mivel ugye ő sejpített, ezért én is ilyen kicsit sejpítve tanultam meg a muzsikát, és imádtam a dalokat, és nagyon-nagyon szívesen énekeltem, és van róla 1970-ből, tehát 2 évesen van róla egy magnó felvétel, még ilyen régi orsós magnó felvétel, ahogy éneklem a Mézga Géza vagyok, és stb. Ezeket a fontos és akkorában ismert kis zenéket. És hát ez végkísért az egész gyermekkoromat, és amikor 6 éves lettem az óvodában, azt mondta az óvónő az édesanyámnak, hogy el kéne venni zenetagozatra. Mert akkor Gödöllőn laktunk, hogy el kéne venni zenetagozatra, mert szerinte van érzékem a zenéhez. És hát akkor elvittek zenetagozatra, és ott fel is vettek. És nagyon érdekes volt, mert egy 31 fős osztályból az első 10 embert vették föl egy úgynevezett kísérleti hegedű tanszakra, ami azt jelentette, hogy se írni, se olvasni nem tudtunk, és szeptembertől már kezdtük a hegedűt. Tehát nem volt előzetes szolfés, meg ami a mostanában divat, hanem egyből hallás után. És így kerültem a hegedű közelébe is. Ugye akkor klasszikus hegedű volt, mert akkor még népzenét Bartók meg Kodály ide vagy oda, akkoriban nem lehetett népzenét tanulni, ugye az iskolákban, a zeneiskolákban se, ugye klasszikus hegedű, és ezt nagyon sokáig csináltam, de pár év után azt éreztem, hogy végre lett ugye a zeneiskola 6 éves, hogy azt éreztem, hogy én nem akarnám csinálni, mert hogy nekem valamiért nem az igazi volt az, amit ott hallottam. Viszont ezekkel szemben meg hát egészen kiskoromtól, azon a bizonyos magnón, amire az én hangomat is felvették, nagyon érdekes szalagok mentek, és nagyon szerettem azokat a zenéket. Az első, amit meghallottam, és befűztem egy szalagot, az a Beatlesnek volt az egyik dala, és az onnantól kezdve ez nekem ez egy ilyen teljes, erőteljes irányvonal lett, és a mai napig is az egyik legfontosabb hatás. Szerintem abban, hogy én zenész lettem, az az ő hatásuk. És akkor ez szépen fejlődött, zenetagozat, mellett elkezdtem gitározni. A hegedű picit abban maradt, és hát azzal nem is sokáig foglalkoztam. Ott utána már egészen addig, amíg itt már itt főiskolásként felvettek ide főiskolára, és egy este teljesen véletlenül mentem fel a Kumbéra kollégiumba, és az alsó kollégiumból ilyen nagyon furcsa zene szűrődött ki, és ott bementem, és néztem, hogy mi van, és ismertem, a felsőbb éves énekszakosok voltak, és ott hegedű Brácsa Bőgő, és néztem, hogy ez micsoda, ez a zene. És akkor tudatosult bennem, hogy na, nekem ez hiányzott. Tehát a klasszikus zenés nagyon szép, meg nagyon jó, de valamiért nem az a földszagúság hiányzott belőle. Amit most már mostában, mostani irányzatokban már hallok, de akkor még nem így tanították, nem így muzsikálták.
Emlékszel, hogy milyen dallam volt az, vagy megmondták utána?
Palackai Szökős. Egy magyar palackai szökős volt, amire így fölkaptam a fejemet. Ez Északmezőségen egy falu. A táncszáz mozgalom egyik alapvető muzsikája a palackai zene, illetve a mezőségi tánc, tehát ez egy tényleg ilyen alapköve a táncszázas kultúrának, és hát azt játszották, és nagyon-nagyon tetszett. És kértem, hát Okos Tibi tőlök, mert őt muzsikált a zenekarban, később mi ugye együtt muzsikáltunk a Hajdosban, és kértem tőle kottát, és mondta, hogy hát nincsen kotta. Hát hogyha nincs kotta, mondom, hát akkor hogy tanuljátok? Hát a hallás után. És hát itt volt nagyon jó az a dolog, hogy annak idején hallás után kezdtünk tanulni, meg illetve hát a gitáron dolgokat is hallás után szedtük, de mert amikor ugye 80-as évek eléről beszélünk, hát még nem volt közösségi média, nem volt YouTube, nem volt internet, semmi nem volt. Az átkos közepén jártunk, és hát nem nagyon lehetett ilyen anyagokhoz hozzájutni. Tehát csak,
hát ez egy kicsit underground is volt.
Igen, hát semmi ilyen nem volt, és hát csak fül után, tehát kagylóztuk, és úgy szelegettük le, mint annak idén a nagyöregek a 60-as években, hogy meghallgatták a Rádió Luxemburgot, és akkor másnap már játszották hétvégén a klubba. Hát mi ugyanúgy, mert ott volt a magnók között, és addig hallgattam, addig próbálgattam, amíg már nagyjából jól nem lett. Szóval ilyen szép időszak volt ez. És hát így indult el az a pálya, ami mai napig is a könnyű zene és a népzene között ingadozva tart engem egy úton.
Ha Lakatlan szigetre egy hangszert vihetnél, az gitár lenne, vagy hegedű?
Hát ezzel még nem gondolkodtam. Nem, ezt meg nem tudom mondani. Ez egy nagyon, nagyon kemény kérdés, de nem tudom. Ezt tényleg nem tudom megmondani.
Akkor ne kerülj Lakatlan szigetre.
Akkor viszek egy dorombot, és akkor...
És akkor a Gajdosról beszéljünk egy kicsit, ahol itt ugye említetted, hogy Okos Tibivel együtt zenéltetek, hát ez egy egriek meg a környékbeliek fülének ez egy nagyon ismerős, csengő név mind a mai napig.
Igen, hogy én elkezdtem itt nagyon nagy kedvel muzsikálni, és először mondta a Tibi, hogy ha van kedvem, mert ugye tőle kaptam ezeket a bizonyos kazettákat, hogy a mostani prímás a táncegyüttesnél az végez a főiskolán, és elmegy, és hogy úgy is kéne egy prímás, és ha gondolom, akkor most van még egy fél évem, ugorjak neki, és akkor már le tudjunk kísérni a koreográfiákat. És ezt gőzerővel csináltam, és akkor bekerültem ott a táncegyüttes kísérőzenekarába, ami gyakorlatilag szinte a Gajdos zenekar volt, csak egy-két tag nem játszott benne, hogy az alaphangszerek ott voltak, és akkor egy idő után mondták, hogy kéne a Gajdos zenekarom és muzsikán, és én borzasztóan szerettem ezt az egész dolgot. Tehát akkor elkezdtünk koncertezni, ugyanúgy kísértünk táncegyütteseket, csináltunk táncházakat, tehát hosszú ideig ugye rendszeres táncház volt az MMK-ban, a művelési központban, és hát nagyon sokat mentünk, volt külföldi turnénk is, tehát nagyon-nagyon jó működő dolog volt, rengeteg hangfelvételt csináltunk már a Gajdossal, tehát a több lemezünk is megjelent, ugye akkor még kazetta és CD volt, mert akkor mi már ugye a bakelit korszakról lecsúsztunk, és hát ez egy borzasztó termékeny folyamat, rengeteget hangot hallgattuk a zenét, rengeteg táncházba jártunk, rengeteg muzsikát tanultam, nagyon sok mindenkivel összeismerkedtem, ugyanakkor még ez a szakma, ez a népzenés szakma viszonylag kisebb volt. Tehát ez a idősebbek tudják, hogy a klasszikus acéli háromtés kultúra támogatási rendszerből a tiltom tűröm támogatomból, ez inkább a másodikba, tehát a megtűrt kategóriába tartozott, annyira nem támogatták, de hát tiltva nem lehetett, mert ugye a forradalmi munkás paraszt kormány a parasztságnak a kultúráját nem rejthette vég alá, tehát valamilyen szinten saját magukkal kerültek volna összetűzésbe.
Én járok, még a fák is sírnak, gyenge ágairól zöld levelek hullnak. Hújjatok levelek, rejtsetek el engem. Hallottam rózsám, nem akarsz szeretni, velem egy faluban nem is akarsz lakni. Szeretném megtudni, merre mész bújdosni. Thank you.
apák is sírnak. Gyenge ágairól zöld levelek hullnak. Hújjatok levelek, rejtsetek el engem. Elment az én rózsám, itt hagyott engem el. Elvitte magával minden jó kedvemet. Hozd vissza, Istenem, az én édesemet. Miért nem termettél meg minden fa tetején?
Minden esetre ez közösségteremtő erő volt maga a műfaj is.
Abszolút, abszolút. Hát ez az volt. Ugye azért volt érdekes, mert ugye abban az időben, amikor ez a klasszikus, az a fajta népzenei kultúra, az a fajta tradíció kialakult, az a 20. századnak a legeleje, illetve hát a 40-es, 50-es évek, amit, ahonnan már vannak igazán komoly felvételek, tehát a tudományos igényű táncház muzsikának, ugye én azt gondolom, hogy talán Lajta László volt az, aki rengeteget tett, ő úgy gyűjtötte már a zenekarokat. Tehát annak idején Bartók és Kodály főleg énekes felvételekkel foglalkozott. De a hangszeres zenének a gyűjtése úgy, hogy tudományos igényel lekottázva, felvéve, később a Pátria lemezeken közreadva, az ugye a 30-as, 40-es, inkább 40-es éveknek volt a szerintem a nagy vívmánya, és rengeteg olyan felvétel került így közkézre, ami egyébként a Néprajzi Múzeumban lett volna, fonográf hengereken, meg ahol mai napig is őrzik, és ezeket a felvételeket később kiadták, hozzá lehetett férni, és hát rengetegen hallgatták. Tehát nagyon érdekes adalék, hogy annak idején jó sok évvel ezelőtt a Magyar Dal napja volt a Szigeten egy nagy koncert, és akkor én a Brodyval beszélgettem.
2008 ott, talán valahogy.
Hát én most meg nem mondom. Tehát régen volt, ilyen 8 környékén, és ott beszélgettem a Brody Jánossal, és kiderült, hogy az átkozott féltékenység van egy ilyen illésszám, az első illéslemezen van rajta, ami egy széki mennyasszony kísérő. Elmegyek, messzeföldre megyek kezdetű, és hogy erre a János írt egy másik szöveget, átkozott féltékenység címmel, mert imádta, mert ő ezt, a széki gyűjtést ismerte azokról a bizonyos Pátria lemezekről. Tehát én azt hittem, hogy például, hogy a magyar népzen a Szörényieknek a hozománya volt az élésbe, de nem, ők a délszláv dolgot hozták be, az amikor én még kis srác volt meg a klugni, és a magyar népzen egy gyökér, az meg a Brodytól, mert hogy ő polgári család, ezeket hallgatták után, és imádta. Tehát, hogy abban az időben is ez már működött, és terjedt az emberek között, és hát ugye hát mi ezeket a Gajdossal rengeteg sokat hallgattuk, rengeteg sokat játszottuk, és tényleg nagyon élményeik voltak, mert rengeteget, volt ilyen másfél hónapos hollandiai turné, meg Portugáliában turnéztünk, tehát nagyon-nagyon jó koncerteket adtunk, úgyhogy ez egy, hát szerintem a 2000-es évek legelejéig tartott ez a dolog, amíg muzsikáltam a Gajdos zenekarban.
És hát azért a Gajdos mellett párhuzamosan volt azért a könnyű zene is, elég, hogyha mondjuk a Csebokszári Blues Bandre gondolunk, a legendás zenekar itt a A kazamatában emlékszünk, hogy ott is
csodálatos, csodálatos időszakok voltak. Igen, hát ez a két dolog, ez mindig összefüggött. Volt időszak, amikor az egyik dominált jobban, volt, amikor a másik dominált jobban, de úgy igazán elereszteni soha nem eresztettem el. Tehát a könnyű zenésen mai napig játsszuk, úgyhogy éppen tavaly csináltam tavaly márciusban már lassan egy éve lesz egy olyan koncertet, ami az én első színpadra lépésemnek gyakorlatilag az 50. évfordulója alkalmából volt, és itt Egerben csináltuk a Broadway-ben, és egy csodálatos este volt, nagyon kedves vendégekkel, és hogy eljátszhattam azokat a számokat Brody Jánossal, Presser Gáborral, Lovasi Andrással, amiknek én a feldolgozásait megcsináltam a Csíkban. És mondom, akkor most ne azt játsszuk, amit egyébként szoktunk, hanem akkor széles telpesz rock and roll, és akkor játsszuk az eredeti változatokat, és egy nagyon szép teltházas este volt, nagyon szerette a közönség, hát meg nyilván főleg én, mert ezért is hoztuk össze ezt az estét.
Hogy kerültél össze a Csík zenekarra, hogy kerültél össze Lovasiékkal, ennek is azért van egy szép története, és egy ilyen szerencseszerű együttállása.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Csíkszínekar, ugye az előbb is említettem, hogy abban az időben, a 80-as években ez egy nagyon kis szakma volt, egy gyakorlat mindenki ismert mindenkit. És a Jani a saját elképzeléseit úgy gondolta, hogy az lenne jó, hogyha szeret úgy muzsikálni, hogy két primás van, van, aki ebben jobb, van, aki abban jobb, meg hát vannak olyan kétszolmú dolgok. A palackai zenében bár ott azért egy szólamú a hegedű muzsikálás, de jellegzetesen két hegedű játsza. És vannak olyan magyarországi anyagok, ahol van tercprímás, és hogy ezeket jó lenne megcsinálni. Vannak olyan anyagok, ahol hegedű kontrás van, tehát a hegedű is kvázi kísérő hangszerként van mellette, és akkor elhívott engem oda muzsikálni, és én akkor már muzsikáltam ott a Csíkzenekarban is, és egy teljesen érdekes véletlen volt, hogy én nagyon szerettem, egyik barátom adta a kezembe a Kispál és a Borznak a kazettáit, és nagyon szerettem a zenekart, és egyszer láttam Kír vagy a más klubban, Egerben a Széchenyi ott végén, Kispál koncert, és ugye hétközben voltak ezek a főiskolás bulik.
Szerdánként.
És akkor lementünk a pincébe, és mondtam a Juhász Misinek, a klubvezetőnek, hogy Misikém, hozzám össze a srácokkal, úgy szeretném fölvenni, mert volt egy lemezük, a Happy Birthday, ami a 10 éves jubilé, és azt a lemezt nagyon imádtam, és úgy felvenném, és akkor oda védte a Bandihoz, hogy Szabó Attila, Lovasi András, beszélgessetek. És akkor a Bandival is szóba legyettünk, és mondtam, hogy hát, hogyha lehetne, akkor annyira szívesen fölvenném, mert annyira tetszett a Happy Birthday. És mondta, ránézett, és azt mondta, jó, de ne add ki. Nem mondtam, ezt nem fogom csinálni, de ez nagyon megtiszteltetés, hogyha én ezt fölvetni. És mondta, hogy de hát el kell jönni koncerteken. Mondom, mennék szívesen, de hétvégén játszodok főleg. Én is zenész vagyok, és hogy azért nem nagyon tudok játszani. És mi én játszok? Hát éppen népszerű játszok, és hegedűs. Azt mondja, hát ez nagyon jó, mert hogy ő most csinálja épp a szóló lemezét, és van egy szám, amiben kéne egy hegedűs. És hogy nem vállalnám, mondom, dehogy nem. És kimentünk az autójába, elővette a gitárt, én elővettem azt a kis minidisk felvevőt, amivel a koncertet később fölvettem, és akkor ott följárt. Kvázi felgyűjtöttem a Bandit ott az autójába ülve, és eljátszott az Apa Övének Csatya című dalt, és pár nap múlva ott találkoztunk Pesten a stúdióban, és fölvettük a lemezére ezt a dalt. És aztán kiderült, hogy én tudok gitározni, és ugye ez az ő szóló lemeze volt, bár aki egész Kispál zenekar játszott rajta, de egy csomó gitárszólomot, akusztikus gitárszólomot följátszott egy-egy dalhoz. És mondta, hogy hú, de jó, hogy tudok gitározni, mert lesz egy lemezoktató koncert, és akkor kéne segíteni pár darabba. És akkor így szépen begitároztam magam, meg behegedültem magam a Kispálékhoz, és ilyen kvázi ilyen sokáig ilyen állandó vendégművészként voltam, és hát a Bandi hívott el egyszer minket meg is tudom mondani, mert most ünnepeltük a Csíkzenekarral a feldolgozások 20. évfordulóját, és megtaláltam annak a koncertnek a fotóit, ahol mi először, mint vendégzenekar, mint előzenekar játszottunk a Bandiékkal, és ott játszottuk el az első három kis pár feldolgozást azon a koncerten, ez 2006, szóval június 3-án volt, és ez egy nagyon érdekes dolog volt ez a dolog, ugye abban az időben még akkor sem volt, abban az évben indult, vagyis nem, 2005, bocsánat, ha jó, mondjuk 2005, abban az évben indult a YouTube, tehát még akkor még itthon nem nagyon tudtak róla, nem voltak okos telefonok, és eljátszottuk a három kispáldat, nagyon imádta a közönség, és egy-két nappal később mentünk valahova Dél-Magyarországra muzsikálni. És arra emlékszem, hogy jöttek oda a koncert előtt, hogy jaj, de jó, hogy itt vagytok, és ugyan jó, hogy játsszátok a kis pár dalokat is. És néztük, hogy honnan tudják. Hát ugye ezt nem lehetett tudni, nem lehetett feltölteni, nem lehetett elküldeni, de hát mint annak idején a Magyar Népdalok szája menjen, utána pillanatokon belül híre ment, hogy Kispált játszunk. És onnantól kezdve már játszottuk a Kispált dolgokat, meg jött a többi is maga után.
És ültem a székben, várva rá, egymás hátát ütve, italokat küldve, múltját sem sejtő. Kék ruhás tőknek maradj otthon, nézzél tél, tök sötét vonatokat mutat, minden csatorna mennek, utas nincsen sem, csak a büfé kocsival állnak részegen. Ketten, amelyik rosszul van, az vagyok én, kár, hogy most mutatnak az elég még, Isten dicsérte még. Nem kezdtünk nagyon bele, semmibe jössz, úgyis te és minek is, bármit is, egy kis időre. És aztán nem jöttél, átgyúrtuk életét, idő komámmal. Ez üldögélés, maradj otthon, nézzél tévő, tök sötét vonatokat mutat, minden csatorna mennek, utas nincsen sem, csak a büfé kocsiban állnak részegen. Ketten, amelyik rosszul van, az vagyok én, bár hogy most mutatnak az elég még, Isten dicsérte még.
Szóltak a zenésztársak ahhoz, hogy te népzenéből végülis nem játszottad ki magad, a könnyű zenéből se, hogy te egy ilyen kettős szerepben játszol. Ezt hogy fogadta a szakma, vagy érdemes ezzel foglalkozni?
Hát tényleg szépen volt, hát most már sajnos nem él boldog emlékezetű Kisferink barátunk, az Etnofon zenekarnak a vezetője. Ő mondta azt, hogy itt Magyarországon működik az etnopolicáj. Így fogalmazott a folkrendőrség, aki, hogyha nem úgy veszed a levegőt, mint a Prímás vette azon a bizonyos felvételen, akkor már emelik a mutatójukat, hogy nem így van ez. Hát most azoktól úgy el tudod képzelni, amikor mi elkezdtünk játszani népzenébe oltva Kispálokat, hát gyakorlatilag szinte a vérünket nem ontották, de szóval nagyon kemény dolgokat kaptunk. De nekem az volt ezzel az egésszel a célom, mert én akkor már tanítottam. És ez egy nagyon fontos momentum volt ebbe az egész dologba, hogy én nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy amikor én beestem abba a bizonyos táncázba, a kollégium aulájába, és ott elkobott az a zene, hogy az akkora flash volt, nem tudom máshogy mondani, tehát egy villámcsapás, így csú, te jó, és ezt kerestem, ezt a hangot. Hogy a gyerekeknek hogy lehetne ezt a fajta érzést átadni? Mert nekem mindig, ugye én 18 évet tanítottam, és mindig az volt a heppem, hogy próbáljuk élményszerűen énekeljünk, hogy játszunk, hogy csináljuk, tehát hogy amikor Hegerűt tanítottam a zenéskolában, akkor is az volt, hogy minél gyorsabban muzsikáljunk együtt, hogy érezzék azt, hogy ez nem csak egy ilyen száraz tananyag dolog. És a gyerekeknek ilyen mutattam a felvételeket, amiket én hallgattam, hogy ez az izérecseg, meg régi, meg húzza, ez nem tetszik. És hogy lehetne, azon gondolkodtam, hogy lehetne beoltani ezt a két műfajt egymásba. Úgyhogy mindegyiknek az előnye működjön, de hát addig még nem volt ötletem. És amikor Bandi fölkért erre a bizonyos Petőfi csarnokbeli koncertre, akkor mondtam, hogy Bandi, nagyon köszönjük a meghívást, de most képzeld, most oda megyünk a ti közönségetek elé, és elkezdünk, hogy nyiszi-nyiszizni, mi lesz velünk? És erre mondta Bandi így viccesen, hogy figyelj, játszatok el pár kispászámot, és rögtön jó lesz a buli. És először jót nevettünk, és akkor szövődött a fejembe, hogy bizony a magyar népdalok 20 magyar népdal zongorára, ilyen zongora kíséret, énekhangra és zongorára volt egy ilyen Bartók és Kodály mű, Kodály dolgozott föl. Az eredeti népdalok nagyon szuper, viszonylag egyszerű zongora kíséret, és hát ezzel rögtön bekerült a polgári szalonokba a magyar népdal. És nagyon-nagyon nagy innováció volt. Tehát ez elképesztő.
Hát ez egy áttörés volt.
Ez egy nagy áttörés volt annak idején, és ennek írják az előszavában, hogy népdalok kiadásának kétféle lehet a módja. Az egyik a nagy szótárszerű, amikor a teljességre törekedve mindent kiadunk. Ez volt a Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye, amit annak idén elindítottak. A magyar népzenetára, tehát amikor jöttek ezek, hogy tényleg minden gyűjtést adjunk ki. A másik pedig, és az a mi esetünkben ez volt az érdekesebb, hogy válogassunk a javából, és valamilyen feldolgozással vigyük közelebb. És itt a feldolgozásnál gondolkodtam, hogy annak idején ők a dalműfaj, mint a legnépszerűbb, abban az időben a legpopulárisabb műfaj volt, azzal vitték az egyszerű embereknek a szintjére. Tehát, hogy tényleg minden polgári családban tudott valaki zongorázni, valamelyik lány, és tök egyszerű kíséret, de nagyon szép, ott a dal, erre egy dallal mellett a szöveg, gyönyörű a melódia, gyönyörű a kíséret, és már ott van a népdal. És ezen gondolkodtam, hogy tényleg, hát abban az időben is a dalforma, hát most is a dalforma, csak én nem akartam a mainstreamből venni zenéket, mondom, hát ezek is pár dolog, ezek pont tök jók, mi lenne, hogyha ezt megcsinálnánk. És akkor hát amikor emlékszem, mondtam a fiúknak, mentünk próbálni, és na gyerekek, akkor most megtanulunk három kis páldat, és így néztek rá, hogy micsoda. És emlékszem a ilyen lefagyott arcokra, kivéve a Józsi, a bőgősünk, Bartók Józsi, mert ő nagyon szerette a kis pált, ő nagyon örült neki, és a többiek is így megbarátkoztak, és hát nagyon jól át lehet őket alakítani. Van egy csomó ilyen népies elem benne. Egyébként, mert a Bandi nagyon szereti a népzenét, meg ezt az egész kultúrát. És akkor hát így került föl a Csíkzenek a repertoáriába, és nagyon érdekes volt az első olyan koncert, erre soha nem fogom elfelejteni, Pécsi Egyetemi Napok, akkor ott a Bölgyár környékén, szerintem a Bölgyár területén csinálták, volt ott megtervezve, hatalmas nagy sátor, szerintem 5000 emberes sátor. És játszottunk a zenekarra, és játszottuk, természetesen nyilván Pécsen vagyunk, eljátszott a kis pál feldolgozásokat, sikítottak, majd utána rákezdtünk a kalocsai katonadalokra, és ugyanúgy énekelte az 5000 ember, és így járt a sátor, és akkor éreztük, hogy na, hogy ez volt ennek az értelme. Tehát pontosan ez, hogy a Garibaldi csárdás kis kalapját, azt ugyanúgy éneklik, mint az, hogy de szeretnék én is, ha jó sokáig élni. Tehát, és ez nagyon-nagyon nagy dolog volt, és rengeteg ilyen dolgot, ilyen megkeresést kaptunk, meg a honlapunkra írták be, hogy hát ők először csak a kis pádalok miatt vették meg a lemez, de aztán most már hallgatták a többit, és hogy milyen jók ez, és hol lehet ilyen zenéket még kapni, ami a többi, hogy eredetibe is meghallgassák. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen dolog jött, ami a célja volt, hogy picikét adjuk vissza azt a kultúrát, amit már úgy, mintha elfelejtett volna a magyar közönség nagy része.
És ugye ezt nagyon jól fogadták, és hát eljutottunk odáig egészen, hogy 2013-ban majdnem elsőre átvehettétek a Kossuth díjat. Ugye ennek van egy kis története.
Igen, hát amit te is te is aktív elszenvedője voltál a stábban annak idején, mert hogy hát az akkor volt az, amikor az a borzasztó nagy hóeséses időszak volt, és mi lementünk muzsikálni, 13-án, 14-én ünnepi koncerteket játszottunk Sopronban és Szombathelyen, és Szombathelyről már nem értünk vissza. A Kossuth időjünket nem tudtuk felvenni, és akkor, és hát az egy borzasztó érdekes időszak volt, mert néztük, hogy mi újság van, akkor kicsi később szabadították fel a pályát, tehát mi már a átadásra nem értünk vissza, a díszvacsorának a végére végét azt még elkaptuk, de hát ez érdekes volt, ez egy nagyon jó publicitás volt, mert ugye akkor megjelent a hírekben, hogy a időjárás miatt a Csíkzenekar nem tudta átvenni a Kossuth díjat, és egy hónappal később csináltak nekünk egy külön díjátadót.
Sándor palotában,
és akkor meg benne volt a sajtóban, hogy a Csíkzenekar végül átvette a Kossuth díjat.
Hát egy dupla híradás.
És készült. Dupla híradásunk volt ezzel, de hát azt senkinek nem kívánom, amikor ültünk egy étterembe ott, nem is tudom, hogy Sárvárig jutottunk talán el. És ültünk egy részben, kanalazgattuk a húslevest, és néztük, hogy most mennénk fel az országházba a lépcsőn, de hát majd legközelebb. Úgyhogy, de hát ezeket mondjuk ilyen nagyon, ha nem is volt túl kellemes, de azért visszanézve az elég szép élmények voltak ezek is.
Kereszt út, kereszt rejtvény, mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelzőt forgat a szél. Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körbe nőtte az életemet, vihetsz bárhová. Sóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tört. A csapos bambú meg se hal, kinn az utcákon túl nagy a szal.
Időlépve, évszámon túl, minden túlhegyre más lesz. Nyitott köny,
vésett örök rejtvény, titok medál kedvesen mellén, arany függés, arany házon, mikor ölelem, soha nem is látom. Mondd a kódot, a kamu nyílik, de önben jössz rá, várhatsz a síri. Tegnap tudtam, de már új kell, mert a hopmester
ugye nagyszerű zenészekkel játszol még mind a mai napig, ugye említetted a tavalyi örömkoncertet, és hát ugye Presser Gábor, Hubó neve is ide kívánkozik, akikkel együtt muzsikáltál, és hát ami nekem az egyik személyes kedvencem, az a Hazám, Hazám, ahol maga a produkció is elképesztő, maga a klip is, maga a szöveg is, tehát ott aztán tényleg a színejava ott van.
Hát ez egy nagyon érdekes projekt volt, mert gyakorlatilag a 100. évforduló tiszteletére kértek föl minket, hogy a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára kértek föl minket, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy dalt. És mondták, hogy van egy csomó dal, tehát van egy különösen szép, a Hazám, Hazám című moldvai nélde, és én is nagyon szerettem. De még soha nem gondoltam arra, hogy csinálnánk valamit, és volt egy ilyen felkérés, hogy ugye a 2020-ban lesz 100 éves a trianoni döntés, és hogy ebből csinálnánk az összetartozás napjára, ugye most már összetartozás napjaként ünnepelhetjük ezt a napot, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy feldolgozást. És akkor nagyon sokat gondolkodtunk, legalább fél napot, és nekem rögtön beugrott valami, amit ugye összetudtam volna fűzni, hazaértünk. Ez így napközben kiderült, hazaértünk, én este neki is ugrottam, otthon földemoztam, elküldtük a többieknek, másnap találkoztunk. Egyszer megnéztük, följátszottuk a demót, hogy itt gondolnánk, és azt mondták, hogy nagyon jó. És ebbe magába a dalba az volt az érdekes, hogy ugye mindössze ez 2-3 verszak lett, és én arra gondoltam, hogyha már összetartozás napja, akkor tényleg ez nyilvánuljon meg magában a dalban is, és a magyar nyelvterület számos pontjáról szedegettem össze, meg Marian is segített ebben, a magyar és Marian a kollégám, szedtünk össze olyan szövegeket, amik a hazához kapcsolódnak valamilyen módon, amik elmagyarázzák, elmesélik, vagy elmondják, hogy kinek mit jelent az, hogy itt lakunk ebben a kis Kárpát-medencében, ez a hazánk, és hogy Magyarország kinek mit jelent. És nagyon érdekes, hogy van benne a felvidékről is szöveg, nyilván délvidékről, Erdélyből, tehát minden onnan, nem csak is Magyarországról, Moldvából is, természetesen az eredetiek, és hogy mindenkinek legyen olyan, ami a kedvére való, ami úgy mondja el, hogy ő is meg tudja érteni. És hát rendkívül sok művész mondott igent, amikor arról volt szó, hogy kikkel kéne fölénekeltetni, és hát volt benne határon túlívő magyar művész, meg határon innen levő magyar művész, és nagyon-nagyon szerették, és ugye ki kellett osztani, nagyon sokan voltunk, hogy egy-két sor jutott itt mindenkinek, de hát én nagyon-nagyon szerettem. Tehát olyan szép munka volt, a Tátrai Tibusz egy kiváló szólozik a végén, úgyhogy minden van mi szemszájnak ingere, és nagyon sokan megnézték, mert 2-3 millió környékén lehetünk valahol, nem is tudom pontosan. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke voltam arra a dalra, és ezt azóta is játsszuk, énekeljük, és nagyon sokszor kaptunk már megkeresést, hogy szeretnék megcsinálni a dalt, és hogy odaadnánk ki a zenei alapot, de azt annak idején úgy kiküszöböltük, mert fel is vettük. Tehát, hogyha innen is mondom, hogyha valaki akarja, akkor a YouTube-on megtalálhatja a Hazám, Hazámnak van egy olyan változata, ahol nincsen rajta ének, tehát azt nyugodtan bárki veheti magának, és bármilyen ünnepségen nyugodtan lehet énekelni. Úgyhogy direkt ezért csináltunk egy ilyen változatot belőle.
Hazám, hazám.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere. Keserű is, savanyú is, néha-néha síralmas is. Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejével.
Onnan nézek hazám felé, édesanyám házam felé.
Hát ugye a zene az nálad családi vállalkozás, és hiszen gyermekek, család is részt vesz a muzsikában és az új produkciókban, és akkor térjünk ki erre, hogy ez hogyan bele kellett oltani a gyermekekbe a zenét, vagy ők kapták maguktól, hogyan lettek ők fogékonyak?
Én úgy gondolom, hogy a zene az egy csodálatos dolog. Tehát, hogyha valaki biztos érezte már azt, hogy legalábbis nekem mindig az van, hogyha így beszélek valamit, akkor az egy teljesen egyértelmű és megszokott dolog. De hogyha elkezdek énekelni, akkor már ugye, akkor egy picit, mintha hogy elemelkednek, akkor mindenkit odafigyel és nézi. Semmi nem történik, csak az énekhang, a zene kerül bele ebbe a közlésbe, és az egészet így valahogy megemeli. És ez érdekes, hogy az a bizonyos hangszer, az mindenkinek ott van a torkában. Bárkinek. És én nagyon sok olyan kiváló kollégával találkoztam, akik elmondták, hogy az ő pályafutásuk, már úgy értem, hogy énektanár kollégákkal, hogy aki igazán hozzáértő, az nekem mindig elmondta, hogy neki még nem nagyon volt olyan gyereke, akit nem tanultott volna megtanulni énekelni tisztán. És mondta, hogy végül is mindenkinek fiziológia szerint, tehát hogy ha megnézzük, ugyanazok a fülnek a felépítése mindenkinél, a gége ugyanúgy olyan felépítése van mindenkinél, tehát meg lehet azt csinálni, csak jó kell tanítani, jó kell gyakorolni, és mindenki tud tisztán és szépen énekelni. És én azt gondolom, hogyha megvan a kellő lökés, és a gyerekeknél ezért volt nekünk szerencsénk, mert nem volt az, hogy már pedig akkor mindenképpen kötelező és azért, hanem egyszerűen ők ebben nőttek bele. Tehát a legkisebb koruktól szólt a zene, apa gyakorolt otthon, gitározott, hegedült, őknek ez teljesen természetes volt, és ők is hangszert választottak, a lányom ő zongorázott, de a végén azt mondta, hogy befejezte és levizsgázott az utolsó vizsgán, mondta, hogy apa, én szeretnék gitározni, és akkor ő utána elkezdett gitározni. A fiam, ami 5 éves korában elhatározta, hogy ő dobolni fog, tehát, hogy ő ütős lesz. És elképesztően jól csinálja ő is. Ő játszik is velünk, amikor olyan projekton a Csíkzenekarban van egy egétő dologból egy műsorunk, és ő abban ott ütőzik a színpadon velünk, úgyhogy ez egy csodálatos érzés, amikor az embernek a gyerekeivel van esélye muzsikálni, és hát van ilyen családi zenekarunk is, ha nyilván Szabó Attila lévén, Szabó családnak neveztem el, ezt nyilván ismerősök, akik idősebbek, azok tudják, hogy ugye ez annak idején az első ilyen magyar rádiójáték volt a évtizedeken keresztül, mint egy ilyen közéleti szappanoperának most mondjuk. Igen. Ezeket, de hogy annak idején a közéletre reflektált, és hát mondom, nem bírom kihagyni, de hát mivel Szabó vagyok, meg a Szabó a család is család, úgyhogy Szabó családként muzsikálunk, úgyhogy az a csodálatos dolog, a saját gyerekeimmel muzsikálni, ezt nagyon-nagyon szeretem, és hát a lányom is tök aktív muzsikailag, tehát ő is zeneszerző is, meg előadó, és játszik, ő most Louisianában vokálozik, most már 4. éve, úgyhogy a fiam dobol, ütőzik, és ő annak idején a Margaret Islandben volt ilyen beugró dobos, tehát ott is, amikor a fődobos nem érte rá, akkor is ment segíteni, még ilyen 15-16 éves volt. Tehát nagyon-nagyon tehetséges, és iszonyatosan büszke vagyok rájuk. És mondom, itt szerintem az volt a fontos, hogy nem erőltettük, hanem olyan helyzetet teremtettünk otthon, hogy szeressék ezt az egész dolgot, és legyen az életük része, és nem nyilván örül az ember, hogyha valaki népzenésznek népzenész lesz a fia, de én nem bánkodtam, hogy nem. Imádják, szeretik, hallgatják, sokat hallgatják a népzenét, de nem játsszák. De az a lényeg, hogy ott van bennük is. Ezért én már elégedett vagyok.
2018-ban a Lélekbiztosító című szólólemezed jelent meg, és hát most is a zene megosztón felbukkant már egy néhány zenedarab, akkor ezekről is beszéljünk.
Hát kérlek szépen, nyilván megvannak a saját elképzeléseim amellett, amit a Csíkzenekarral csinálunk. És azért csak vonzódom én is ehhez a hangos, gitáros, dobos, rock'n'rollos dologhoz. És időnként azért megjelennek azok a dalok, olyan dalokat írok, amik nyilván nem a Csíkzenekarhoz viszem, mert teljesen más jellegű. És akkor időnként összejön egy egész lemezre való. És hát ez volt most is az Angyaltánc című lemez, ezt február 20-ától lesz majd elérhető a letöltési platformokon, és ennek jött ki múlt héten egy ilyen beharangozó kis lemezek 2 dallal, ezen 2 feldolgozás van, és a többi az meg saját számokat fog tartalmazni, és hát ez úgy szoktam ezt mondani, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon véres hobbi. Tehát, hogy nagyon komolyan veszem, és nagyon-nagyon szeretem, és tényleg legapróbb, nagyon sokat stúdióban, nagyon sokat dolgoztunk vele, hogy úgy szóljon, és olyan legyen, mint ahogy tényleg én szeretném. Tehát, hogy nagyon véresen komolyan gondolom ezt a hobbit is, és hát így jó szerintem, mert akkor volt olyan felvétel még annak idején sajnos, amire azt mondta, hogy jó lesz ez így, de hát az megmarad. És amikor néha az ember visszahallott, amit nem, nyilván gondolom mindenki volt ilyen dologban annak idején, főleg a kezdetekkor, amikor nem tudták pontosan, hogy mi merre, és meghallgatom majd föl, és azt mondom, hogy te jó Isten, hát miért nem volt ott egy zenei rendező, aki azt mondta, hogy srácok, ezt ne. És ilyenkor az ember nagyon odafigyel, és megpróbálja ezeket a dolgokat úgy összerakni, ahogy szeretné, hogy 20 év múlva is majd szóljon, és akkor a 20 év múlva, hogyha hallgatom, akkor is azt mondja, hogy na, akkor ez szerintem frankó volt.
Mennyire van tele a naptárad erre az évre? Ennyi projektben, ennyi formációban?
Csinálgatjuk. Nyilván itt azt azért látni kell, hogy itt a Covid óta nagyon volt egy nagyon erőteljes átrendeződés. Tehát, hogy itt azért most már máshogy működnek a dolgok, de azért elég sok koncert van. Most még ugye az év elején vagyunk, már így is azért elég sok koncertünk, de van írva, szerintem 30 fölött járunk. És hát évente olyan 60-70 koncert szoktunk csinálni. Kell az, hogy nyilván muzsikáljunk, nagyon szeretünk játszani, és ami nagyon fontos, hogy nálunk volt egy viszonylag nagy váltás a zenekarban, mert Csík Jani kollégám 60 éves lett, és hogy neki volt egy nagyon komoly balesete, egy jó 21 néhány évvel ezelőtt, és akkor őt ott elpakolták különböző vasakkal, meg mindennel, nagyon komoly dolgok voltak, és egészségügyi okok miatt ő tavaly előtt közölte velünk, hogy a tavalyi lesz az utolsó év, és én 60 évesen mondta, hogy akkor ő akkor szeretne így nyugdíjba menni, és hát kerestünk helyette egy másik olyan lehetőleg éneklő és hegedülő utódot, és egy nagyon fiatal embert találtunk, akit annak idején a Felszállott a páva című televíziós vetélkedőből láttunk, de akkor még 11 éves volt. Gál Tiborról van szó, és ez a Tibi ez hihetetlen tehetséges, mint énekes, és hát meg iszonyatosan jó megtanult hegedülni. Nagyon furcsa, mert mindössze 21 éves. Tehát, hogyha azt nézem, a lányom, aki 23 lesz idén, tehát fiatalabb, mint a lányom, de egy nagyon-nagyon jó muzsikusról van szó, és pillanatok alatt beilleszkedett a csapatba, és elképesztő jó koncerteket csináltunk már tavaly is. Ugye tavaly előtt Jani végleg letette a lantot, tehát a tavalyi évet azt végig Tibivel csináltuk, és komolyan mondom, olyan szépen megállt a helyét, és semmi nem hallatszik a zenekarnál. Tehát egy frissebb, erősebb, lendületesebb frontember került oda mellém, és én nagyon-nagyon élvezem, és nagyon jó koncertek vannak, és azt gondolom, hogy amennyire lehetett ezt a váltást, nagyon szépen meg tudtuk oldani, és én úgy gondolom, hogy ezáltal nyert a zenekar, és ez nagyon-nagyon fontos dolog.
Kedves hallgatóink, Szabó Attilával beszélgetünk, aki a Csík zenekar mellett most jelentkezik második szólóalbumával. Erről következik a Senki más című felvétel. Ezzel köszönjük meg figyelmüket!
Néha én csak kérdezek, és már tudom jól a választ.
Az van, hogy úgy szeretnéd, de úgy sem engem választ.
Két szék között a padlóra, miért is ne esnék?
Majd csinálok magamnak még egy magányos estét.
Igen, jobb kezünkben a kilincs, a virág meg a balban.
Megismerhettük volna egymást, jobban is a bajban.
Utólag minden sokkal könnyebb, utólag minden másnak látszik. Köztöhöpődnek és félnek mind a bátrak.
Egymás szavaiba kapaszkodva.